Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ezúttal a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából jelentkezünk. Én Koltai Veronika vagyok, és itt ül velem szemben Fekete Szabolcs Benedek atya, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke, és hát beszélgetésünk témája a példaképek lesznek példaképeink. Ez a téma egyben a Mária Rádió július havi fő témája is, és hát nem is húznám én tovább a szót, hanem vágjunk bele a beszélgetésbe. Nagy szeretettel köszöntöm Szabolcs atya újra itt nálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, mert én is köszöntelek, keres Veronika. És a rádió hallgatókat is természetesen.
És hát azért mondtam, hogy újra itt, mert nem is olyan régen József atyával szemben ült itt a stúdióban, és akkor annak a beszélgetésnek az volt az apropója, hogy ugye kinevezték segédpüspöknek, és hát azóta picivel több, mint egy hónap telt el, úgyhogy első körben én azt kérdezném meg, hogy hogyan érzi magát Szabolcs atya. Ugye akkor a legutóbbi beszélgetésnél pont egy római lelki gyakorlatról tért vissza, és akkor azt mondta, hogy lelkileg feltöltődve, újult erővel várja az új feladatokat. Hogyan érzi most magát?
Tart a lelkesültség. Most kezdődtek például a bérmálások, az első bérmakörutak, fiatalokkal való személyes találkozások. Nagy élmény, azt kell, hogy mondjam. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire hálás vagyok az imákért. Tehát a rádió hallgatói is, de egyébként is a hívek, az ismerősök is, imádkoznak értem, és úgy belegondolva abba, hogy gyakorlatilag minden szentmisében, ha úgy van, meg is említhetik a nevemet, és akkor egy mise kegyelmi áradatát földolgozni, fölfogni nem tudjuk, és hát ez most úgy kamatostól jön vissza. Én ezt nagyon érzem, és nagyon hálás vagyok, és azt is tapasztalom, hogy a Jóistennek van idő megszaporító, csodatevő ereje, mert hát az idővel úgy gondolom hadilábbal állok, de mégiscsak működnek a dolgok, és azt mindig hangsúlyozom, és kollégáknak, paptestvéreknek is mondom, hogy az imádságra kell a legtöbb időt szánni, és általában a reggeli órák alkalmasak arra, erre, úgyhogy én is ezt próbálom és tartom. Ebből kifolyólag merem azt mondani, hogy van erőm, energiám, és próbálom tenni, ami a feladatom.
Hát a Jóisten tartsa meg ezt az erőt és az energiát. Hát arra úgy gondolom, hogy nekünk is szükségünk van meg, hogy az idővel jól gazdálkodjunk. És ha már itt akkor beszéltünk a segédpüspöki teendőkről, megsokasodtak a feladatok, és hát ugye a példaképek a téma. Mit gondol Szabolcs atya arról, hogy most ezáltal, hogy ön segédpüspök lett, még inkább az emberek előtt, mint példakép áll, ezt hogyan éli meg?
Nagy felelősség. Eszembe jut, amit a püspök szentelésen a nagypréposztúra Brenner József atya mondott, hogy ő visszaemlékezett arra, amikor kórkedvezménnyel pappá szentelték, 22 éves volt, és ugye lekerült Zala megyébe, és kihelyezték őt káplánnak, és mikor az első ilyen körútja alkalmával papbácsinak, meg tisztelendő bácsinak szólították 22 évesen, tehát, hogy akkor ezt megtapasztalni, hogy fiatal ember is felnéznek rá a gyerekek, meg tisztelik az idősebbek is. Hát ugyanez, hogy érzem, hogy példaképnek is tekinthetnek, talán azok, akik a plébániámon élnek, minisztránsok, fiatalok, és ez jó leső érzés, de nagy felelősség. Tehát, hogy tényleg hiteles legyen a papi életem, hitelesek legyenek a szavaim, a mondataim, ezért sokat kell tenni, és igyekszem tenni, és ehhez is kérem az imákat.
És hogyan lehet azt úgy elérni, hogy ez a felelősség ne menjen át egy ilyen nyomáskényszerbe, hogy mindenáron tudom, hogy nekem most példaként kell állnom az emberek előtt, és hogy ők figyelnek rám, figyelnek minden mondatomra, minden szavamra, és hogyan érhetjük azt el, hogy ez ne váljon ilyen görcsös, kétségbe esett akarássá, hogy hát jónak kell lennem.
Biztos vagyok abban, hogy erre egyetlen út létezik, ez pedig az őszinteség útja. Tehát én is ember vagyok. Vannak hibáim, tudok bocsánatot kérni, és kell bocsánatot kérni. Vannak bakik, amiket elkövetek, miség során is vannak. olyan dolgok, amik kimennek a fejemből, mert nem írtam föl, és hát ilyenkor elnézést szoktam kérni, és ez úgy működni szokott. Tehát, hogy látják azt, hogy hát bármennyire is törekszünk, mert az életszentségre törekedni kell, ez nem mindig sikerül. És ezt nem szégyen bevallani, egyrészt az Úristen előtt is, a gyakori szép szentgyónásokkal, tehát hogy erre én magam is igyekszem odafigyelni, illetve hogy az emberek kapcsán is adni önmagamat, amiben ott vannak, tényleg látszódnak a hibáim. Szégyellem, de beismerem. És úgy gondolom, hogy így akkor nem vagyok színész, és nem vagyok képmutató.
Ugye először úgy tértünk rá erre a beszélgetésre, hogy mint segédpüspök különösen is példakép az emberek előtt, de igazából nem is kell valamilyen magasabb pozíciót betölteni. Tehát már azzal, hogy valakit pappá szentelnek, már azzal egy példakép az emberek előtt. Kiből lehet egyáltalán példakép? Vagy mindenki lehet példakép? Kell hozzá valamit tenni, hogy valakiből példakép lehessen? Vagy azzá kell válni? Mit gondol erről?
Meggyőződés, hogy mindenki lehet példakép. Tehát a Jóisten úgy embert ide a földre nem küldött, hogy ehhez erőt ne adna, hogy az ő által megálmodott életet élje. És minél inkább megegyezik az életfelfogásunk, az életstílusunk a Jóistennek az álmával, annál inkább hasonlunk az ő általa akart és teremtett emberré, és így válunk példaképé. Tehát mindenki lehet, a legegyszerűbb ember, és a legbűnösebb ember is. Tehát itt azért sokszor hallunk olyat, hogy börtönből szabadultak tanúságtétele, akiknek sikerült talpra állni. Miért ne lehetne példakép? Hogy ne lehetne? Legegyszerűbb emberek. Nekem is például az első példaképeim, tehát mindenki azt gondolja a papnak, az első példaképe a szentek. Nem. Nekem az első példaképeim a családomban, a nagyszüleim, a drága nagymamáim. Én nagyon szívesen mesélek róluk, mindig fölnéztem rájuk, és meg voltam győződve, hogy nekem van a világon a legszebb nagymamám. És így el tudom mondani mindegyikről, hogy külső szemmel, így utólag ők nem voltak szépek. Tehát a világháború időszakában voltak ők fiatalok, megedzette őket az élet. Az egyik nagymamámnak volt egy súlyos balesete, és utána így megpúposodott. Tehát én őt már így ismertem, de soha nem zavart, mert szeretett, és én is szerettem, és szépnek tartottam. Másik nagymamám meg, hát nehéz élete volt, és azok a könycsatornák az arca nagyon meglátszottak. Tehát egy nagyon ráncos arcú, kendős mami volt, de a világ legszebb nagymamája, itt tudok rá nézni. Tehát, hogy az a bizonyos jól csak szívével lát az ember, tehát, hogy a szívvel szemlélünk és látunk dolgokat, akkor nagyon sok példaképet felfedezünk. Tehát mondom, nekem elsősorban a családomban akadtak a példaképek, és aztán nyilván jöttek a szentek, tehát ők is ott vannak az életemben, sőt, nagyon is.
Volt esetleg olyan papi személy, akire példaképként tekintett, vagy aki elindította ezen az úton?
Természetesen. Én úgy gondolom, hogy a papi hivatás kapcsán ez egy nagyon befolyásoló tényező, hogy van papi példakép. Annak idején itt Szombathelyen elkezdődött egy hivatás gondozó lelki gyakorlat minden vasárnap, és amikor hetedikes voltam, akkor a plébánosom, hát nyilván látta rajtam, hogy alakulgat valami ebben a fiúban, úgy mondta, hogy neked ide el kellene menni, befizetlek erre a lelki gyakorlatra. Megmondom őszintén, hogy nem volt kedvem, mert a lelki gyakorlat nekem addig az volt, amikor a faluban megvolt a trédum. És abból az maradt meg, hogy jön egy vendég atya, aki nagyon hosszan beszél, és nagyon unalmas, hosszú miség vannak gyerekként. Ugye ez volt az élményem? No, akkor elmenni egy 5-6 napos lelki gyakorlatra, de nem mertem nemet mondani neki. Utólag nagyon hálás vagyok. Ennek a lelki gyakorlatnak a megálmodója is hosszú évek során a vezetője, Nagy József atya volt, Isten nyugosztalja. Celdömölkön volt sokáig plébános, utána Kőszegen, ott már súlyos beteg volt, és végül is itt halt meg a papi otthonban. Óriási mély lelkisége volt, és úgy jöttem haza arról a lelki gyakorlatról, hogy hivatásomban, nyilván, hogy még kamasz voltam, de a papi hivatásomban nagyon tisztán láttam, és onnantól kezdve nem maradt ki olyan nyár, egészen pappá szentelése még, hogy ne lettem volna ott azon a lelki gyakorlaton, amit József atya Nagy József atya szervezett, tehát ő az egyik legnagyobb példaképe a hivatásom kialakulása során.
Fontos az egyáltalán, hogy legyenek példaképeink, vagy akár egy példaképünk?
Fontosnak tartom, mert az ember közösségi lény. Nem egyedül bandukolunk az élet útján, tehát kellenek azok az emberek, akik úgy előre húznak, mert nagyon sok a visszahúzó erő. Tehát legalább egy embernek kell lenni. Bölcsesség könyvébe olvassuk, hogy jaj az egyedül valóknak. Tehát, hogy társas lények vagyunk, tehát kell, aki ott van mellettünk, de jobb, hogyha többen vannak.
Akár most, hogyha saját magamra gondolok, de úgy gondolom, hogy mások is azért így vannak ezzel, hogy gondolunk valakire, akire felnézünk, akinek az élete, a munkássága példa előttünk, és akármennyire igyekszünk, mégsem tudunk olyanok lenni, mint ők, vagy akár közel olyanok, mint ők, úgy dolgozni, úgy élni az életünket, és hogy mindig azt érezzük, hogy hát, hogy ez nekem nem megy. Én nem tudok olyan lenni.
Értem.
Hogyan kell követni a példaképeket, vagy hogyan tudunk akár így mi is azzá válni?
A kérdésben el volt rejtve a válasz, hogy közel olyannak lenni. Tehát teljesen olyanok nem szabad, hogy legyünk, és nem is tudunk lenni. Tehát nincs két egyforma ember. Tehát minden embernek az életútja sajátos. Lehet hasonlítani ehhez, ahhoz, de mindenkinek saját útja van. És a példaképek igazából nem utánozni kell, hanem hasonulni hozzájuk, úgyhogy miközben tényleg önmagamat valósítom meg jó értelemben, keresztény értelemben, és azokat az értékeket, amit az Isten belém plántált, belém ültetett, azokat nekem kell saját magamnak kamatoztatni. Tehát lehetnek hasonló értékek, hasonlíthatunk a másikhoz, de nem vagyunk teljesen ugyanazok. Tehát ez egy téves út, hogy nekem pont nem úgy sikerült, pedig ugyanúgy csináltam. Lehet, hogy azért nem úgy sikerült, mert nekem nem ugyanúgy kell csinálni. Remélem, hogy érthető, amit úgy próbálok mondani, hogy mindenkinek a saját útját kell járni példaképek kíséretében.
Térjünk picit a mai kor kihívásaira, és főként a fiatalokra gondolok most. Ugye nagyon sok, hát idézőjeles példakép áll előttük, gondolok itt akár a celebekre, különböző influencerekre, most már nagyon sok ilyen ember személy van, akik hát nem pont mint példakép állnak a fiatalok előtt, de ők mégis így tekintenek rájuk. Mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogyan lehet nekik a ténylegesen igazi jó példaképet megmutatni, vagy hogy rájuk nézzenek, és ne ezekre a úgymond mondva csinált példaképekre, ha mondhatom így.
Igen, hát ezt nem ússzuk meg, nem tudjuk kikerülni, hogy ők legyenek az úgymond példaképeik. Tehát az az idő elmúlt, amikor évtizedekkel ezelőtt a felnövekvő generáció mondjuk a szüleit a családtagjait tekintette példaképnek. Hát az gyakori volt, hogy ha édesapám asztalos, akkor én is asztalos leszek, mert ő az én példaképem. Vagy anyukám tanítónő, én is tanítónő szeretnék lenni. Tehát, hogy nagyon sokszor követték a szülőknek az életmodelljét, a hivatását, és ahogyan bomlanak szét a családjaink, ahogyan csalódnak a fiatalok a közvetlen családtagjaiban, megromlik a viszony anyával, apával, nagyszülőkkel, keresztszülőkkel, ők menekülnek egy olyan világba, ahol, mert nagyon tudnak bízni abban, hogy lehet nem úgy élni, ahogy mondjuk az én elvált szüleim éltek, vagy amiben én nevelődtem föl. És nagyon keresik ezeket a fogódzó pontokat, hogy hol lehetne találni, és hát a média az fölkínálja a lehetőségeket, és nagyon profi módon egy nagyon mesterkért álvilágot mutat be valóságnak. Tehát a való világ nem az, amit megjátszanak. Óriási hazugság és becsapási kampány ez, és tényleg, ha megkérdezik a fiatalokat, ők influencerek szeretnék lenni, vagy megasztárok, vagy TikTok-sztárok, tehát ez az irányultság. Én azt tudom nekik tanácsolni, hogy tényleg kövessék nyomon annak az adott sztárnak az életét. És előbb-utóbb, ha figyelemmel kíséri az egyes megosztásokat, kiderül, hogy a boldognak látott személyek, akikről fölkerülnek a képek az Instán, a Fészen. Tehát a boldognak látott emberek nem boldogok. Tehát most így, ebben az elmúlt időszakban is jó néhány olyan történés volt, ami úgymond a bulvársajtót megrázta, vagy illetve a bulvársajtó erre van kiéhezve, hogy a boldognak kikiáltott személyek végre boldogtalannak lássanak. Tehát annál nagyobb öröm nincs, mikor egy sztár pár szétmegy. Arról szólnak napokig, hetekig, vagy tragédia történik, drogtúladagolás meghalt, tehát akkor végre van valami hír. Én nagyon bízom abban, hogy van azért éberség a fiatalokban, és észreveszik azt, hogy hoppá, hazudtak nekünk, félrevezettek minket. Én mindig annak nevében beszélek, papként, püspökként, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen, és nem tolva is rabló. Tehát nagyon sok tolva is rabló, ilyen bibliai szavakat használva kering most a média világában, akik igazából rabszolgának tekintik a fiatalokat, a fiatalságot, akik csüngnek rajtuk. És ebből, hogy minél több követője van egy-egy hírességnek, celebnek, ő neki annál több pénze van. Erről szól az egész. És hát a pénz bármennyire is próbálják mutatni, azt nem boldogít, ezt merem állítani.
De ha mindenki látja ennek a hibáját meg, hogy ez mennyire rossz és káros, és mégsem tudunk ellene mit tenni, vagy fellépni, vagy megvédeni a fiatalokat. Hogy ez miért van így?
Ez, ami jelenség most kialakult, ez ugye mondjuk egy évtizede, mondhatjuk, ez most még tartani fog, de én nagyon bízom a bukásában. Ez persze azt is jelenti, hogy az a generáció, akik most növekednek föl, azok megisszák ennek a levét, mint például, amikor volt a második világháború. Akik akkor születtek, az 50-es években nőttek föl, megitták ennek a levét. És például az én nagyszüleim is, akik háborús időkben szültek, és az én szüleim, azok felnőttként visszaemlékezve már más életet éltek. Arra gondolok, hogy, és abban bízom, hogy eljön a bukása ennek a hazugságvilágnak. De ez még hosszú évekig tart. Óriási nagy a felelősségünk, és különösen is a szülők felelőssége, hogy okosan ezekkel az okos eszközökkel, hogy minél később odaadni az okostelefont, vagy meghatározni, hogy jó, akkor most megcsináltad a házit, akkor egy fél órára vagy órára. És hát nyomon követni, odafigyelni. Amennyire nagyon hasznos eszközök, olyannyira tudnak a pici emberkék agyában rombolást véghez vinni, akik pedagógusok, már óvónők is mondják, hogy micsoda rombolás zajlik a lelkekben, mert hogy mindent néznek. Tehát nagy a felelősségünk nekünk, szülőknek, tanároknak, pedagógusoknak, papoknak. Szembe kell menni az árral, de nem könnyű, de menni kell szembe az árral. Én hiszek ebben a pisztránk hivatásban, hogy megyünk szembe az árral is, hogy annak igenis van értelme. Nehéz idő, ezt beismerem, hogy sokat kell küzdeni, és sok szomorúság, ami ér bennünket, hogy merre megyünk, de kell küzdeni. Nincs más megoldás.
Milyen példakép válhat abból, aki ebben a hazugságvilágban nevelkedik? Egyáltalán tud jó példakép lenni? Jó, az elején beszéltünk róla, hogy igen, a bűnösből is, de lehet, hogy most picit ilyen nagyon sötét képet vetítek előre, de hogy mi lesz ebből úgy 10-20 év múlva, vagy akár még több?
Minél mélyebbről jön föl valaki, és tér meg, annál meghatározóbbak a szavai, és felfigyel rá a világ. Most nem fog eszembe jutni, de elmúlt hetekben volt egy amerikai, nagyon híres színész, aki tényleg mélységeket élt, tehát Marknak hívja, hogy ez a keresztneve, de hogy most a rózsafüzér imádkozására búzít, és rengeteg, több millió követője van, fiatalok. Tehát, hogy megélt mélységeket egy influencer és egy híres színész megtért, és utána beszél erről. Vagy Mel Gibson filmek, most is készül egy. Tehát ott vannak ezek a mélységekbe lekerült személyek, akikből lehetnek híres emberek. És lehet, hogy nem a papokra meg a püspökökre, sőt, mondhatom, hogy nem rájuk figyelnek a fiatalok, hanem az ilyen emberekre, akikkel kapcsolatban azt érzik, hogy jé, ugyanolyan cipőben jártak, mint most én. Hogy én is becsapottá váltam. Tehát szükség van ezekre az úgynevezett tanúságtételekre, híres emberek tanúságtételeire. És ezt próbáljuk is, úgy gondolom, hogy ha vannak ifjúsági rendezvények, hogy most már kevésbé atyákat, tehát nyilván a misére atyákat hívunk, hanem olyan embereket, akik híres énekesek, és merik azt mondani, hogy voltak nagy mélységeik az életében negatív értelemben, és sikerült kilábalniuk. Hát bennünk bízunk ezekben a tanúságtévőkben.
Hát meg az a kegyelem is kell, hogy ők felmerjék vállalni.
Így van,
mert
így
sajnos
van.
Az manapság az nem divat, hogyha valaki a hitéről beszél, vagy felmeri vállalni. Mert pont ugyanebben a lájkok világában, követők világában, hogyha valaki nyíltan mer erről beszélni, akkor azt tapasztalja, hogy 100 000-re, most csak mondtam egy számot, igen, de csökkent a követőinek a száma.
Igen. Igen.
Hogy az emberek képesek ezt befogadni?
Kevesen. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy nem tömegekről beszélünk, akik fölmerik vállalni a hitüket. A jézusi módszer a maroknyi csapat. Tehát ő 12 férfival, baráttal kezdte meg az evangélium hirdetését, tehát nem tömegekben gondolkozott, és a 12-n belül is volt a 3, meg volt az 1, ugye a Péter, az első pápa. Tehát ha ez a maroknyi csapat létezik, már pedig hiszem, hogy létezik a mai világban is, akik fölvállalják, tehát ők a jövő, ők az örömhír, tehát akik föl tudják fogni, amiket Jézus mondott, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek benneteket az igazságért. Boldogok vagytok, hogyha 100 000-rel kevesebb lájkolód lesz. Ebben van boldogság. Ha aki ezt megérzi, tehát nem sokan vannak, de aki ezt megérzi, az még bátrabb lesz. Hát erről szólt az első keresztény évszázadoknak a vértan hullám, hogy ők boldogok voltak, hogy üldözést szenvedtek, hogy meghalhattak a Krisztusért, és hát nem értették a pogányok, hogy hát hogyan, hát ez nem normális dolog. És van ebben valami, hogy a Jézusnak az evangélium az sokszor annyira ellentmond a józan ésszel, és mégis aki ennek az ízét megérzi, az boldoggá válik, még akkor is, hogyha a szenved.
Ugye itt beszéltünk a szentekről, olyan emberekről, akiknek az élete példa mindenki előtt, és itt most beugrott nekem így Ferenc pápa egyik sokszor idézett mondása, talán még ezt a megválasztása idején, így az első években mondta, hogy igazából nekünk tornacipős, farmeros, lehet, hogy nem szó szerint idézem, de hogy ilyen szentekre van szükségünk. A mai kor emberének tényleg ilyen példaképek kellenek? Tehát, hogy nem magát ostorozó, nem aszketikus életet folytató emberek kellenek?
Megvédeném őket, tehát szükség van erre az ima háttérre. Mint ahogyan egy egyházmenyében, hogyha van kontemplatív, szerzetes rend, akik nem mennek ki a világba, hanem nem csinálnak más, mint csak imádkoznak, és Istennel vannak együtt. Ez óriási atomerőmű az Isten országának a hirdetésében, óriási nagy forrás, tehát szükség van erre, szükség van a böjtre, az imádságra, a rózsafűzérre, és szükség van emellett az életszagú szentekre, példaképekre. Én mindig örömmel látom, amikor van mondjuk egy minisztráns foci bajnokság, hogy van, hogy az atya is tornacipőben van, meg pólóban, és együtt focizik a gyerekekkel. Hát szerintem ez nagyon vonzó. És ezt még így sorolhatnám, tehát, hogy az életközelűség az nagyon fontos a mai nemzedék számára, hogy életszagú legyen az az illető. Mert lehet riasztó is egy ilyen aszketikus típusú ember, de ő rájuk is szükség van. Tehát úgy így mondják a régi rómaiak, non solum sed etiam, hogy nem csak, hanem is. Tehát ezt mondanám, hogy mindegyikre van szükség. Talán nagyobb a vonzása az életszagúnak, de lehet, hogy nagyobb az ereje az elmélyült kontemplatívnak.
Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, de most így a végére hagytam ezt a kérdést, hogy Nekünk keresztény embereknek a legfőbb példaképünknek Jézus Krisztusnak kell lennie. Őre mint példakép tekinthetünk, vagy ő még ennél is nagyobb, több ennél?
Jézus Krisztus minden példaképnek az ős forrása, és most, amit kérdeztél, a Teréz anya egyik története jutott eszembe, amikor egy hajléktalanhoz oda kuporodott a lépcső mellett, és betakargatta, egy kicsikét átmelengette, és hindú vallású volt, mint a kis beszélgetésből kiderült, és megkérdezte ez a hajléktalan, hogy ezt te miért csináltad velem? És Teréz anya azt mondta, azért, mert te Jézus vagy. És a Teréz anya azt mondta, hogy utána azt mondta neki ez a hajléktalan, hogy szerintem akkor te is Jézus vagy. Tehát ha úgy tetszett, két Jézus találkozott egymással, mert Jézus itt van bennünk. Mint ahogyan most itt vagyunk Szombathelyen, Szentmárton egyház megyében, tehát hogy az a didergő kordus, akit betakargatott a Szentmárton is álmában, ő Jézus látta, ez ma is így van. Tehát, hogy egymásban ott van Jézus, és az ő tanítása segít bennünket példaképé válni.
Hát én nagyon szépen köszönöm Szabolcs atyának ezt a beszélgetést, és hát remélem a hallgatóknak is egy példamutató beszélgetés volt ez, és hogy meghallják belőle a számukra az üzenetet, és hát köszönöm még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm a kedves invitálás és hallgatóknak, akkor hadd legyen ez a záró jó üzenetem, hogy mindannyian legyetek példaképek. Jézus ezt kéri tőletek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm. Mindörökké, amen.
Az elmúlt percekben Koltai Veronika beszélgetett Fekete Szabolcs Benedek atyával a példaképekről. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.